Pénzügyi stabilitás, csökkenő családi terhek, megkezdődött a jövő évi költségvetés parlamenti vitája. Befejezhetjük, amit 56-ban elkezdtünk, ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök az október 23-ai állami ünnepen. Az új évezred szabad Magyarországa számít a világ magyarságára, jelentette ki Áder János köztársasági elnök Torontóban. Jó napot kívánok! Az emberek mindennapi életét megkönnyítő költségvetést készített a kormány 2014-re. Erről beszélt Varga Mihály a parlamenti vita kezdetén. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a kormány célja, hogy a rezsicsökkentéssel és az adókedvezmények kiterjesztésével tovább csökkenjenek a családok megélhetési költségei.
2014. évi költségvetés a rezsicsökkentés költségvetése lesz.
A rezsicsökkentés és a kiskeresetű családok adókedvezményeinek kiterjesztése is a jövő évi költségvetés legfontosabb céljai közé tartozik, erről beszélt Varga Mihály a parlamenti vita kezdetén. A miniszter megerősítette, a kiterjesztett adókedvezmény 260-270 ezer család jövedelmi helyzetét javítja. Várakozásai szerint jövőre tovább nő a jövedelmek reál értéke is. Varga Mihály azt is kiemelte, a gazdasági élet szereplőinek nem kell adó vagy járulékemelésre készülniük. A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, a kormány gazdaságpolitikai alapelvei változatlanok, így folytatódik a fegyelmezett és felelős gazdálkodás. Varga Mihály szerint az idén beindult kedvező gazdasági folyamatok jövőre felerősödnek, a kormány az uniós elvárásnál alacsonyabb, 2,9%-os költségvetési hiánnyal, rekordalacsony 2,4%-os inflációval és 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a költségvetésbe pedig 220 milliárdos tartalékot is terveztek.
A kormány mind a várható makrogazdasági folyamatok, mind a költségvetési bevételek és kiadások tekintetében kockázat elemzést végzett, és úgy ítélte meg, hogy a képzett tartalékok elegendő mértékűek.
A devizahitelesekről szólva Varga Mihály felidézte, a kormány arra kérte a bankokat, hogy november 1-ig tegyenek lépéseket az adósok megsegítése érdekében. Ha ezt nem teszik meg, a kormány kész olyan jogszabályt alkotni, mondta, amely a devizában eladósodottak számára a jelenleginél alacsonyabb, hosszú távon is kiszámítható törlesztő részleteket eredményez.
Országszerte minden nagyobb településen és a világban mindenütt, ahol magyarok élnek, az 1956-os forradalomra emlékeztek tegnap. A budapesti Hősök terén Orbán Viktor mondott ünnepi beszédet. A miniszterelnök kijelentette, nagy dolgok történtek 2010 óta, közeledünk a valódi felszabadulás felé. A jövő évi választásokra utalva arról beszélt, most befejezhetjük azt, amit 56-ban elkezdtünk, de ehhez mindenkire szükség lesz.
Akár a halál kockázatát is vállalva, de kiáll a hazáért, a függetlenségért és a szabadságért.
Orbán Viktor azt mondta, 1956 hősei szépek, bátrak és fiatalok voltak, mégis odaadták az életüket a mi szabadságunkért. Harcba szálltak a túlerővel szemben, és ha meghaltak is, győztek, mert elérték, hogy utódaikra a diktatúra nyomasztó sötétsége helyett a kiállás, a bátorság és nagyság dicsőségét hagyták örökül.
Szép dolog, hogy ilyen sokan jöttünk össze, hogy fejet hajtsunk az 56-osok emléke előtt.
A kormányfő arról is beszélt, nem csupán a tisztelet és az emlékezés miatt gyűltek össze, hanem azért is, hogy megtudják, mit kell tenni, hogy a jövőben az legyen, amit szeretnének. Hozzátette, nagy dolgok történtek 2010 óta, közeledünk a valódi felszabadulás felé. Az eddigi eredmények között említette az új alkotmányt, a nemzet határokon átívelő újraegyesítését, és azt, hogy sikerült kiszabadulni a nemzetközi pénzvilág szorításából.
Úgy döntöttünk, nem élünk tovább a nemzetközi pénzügyi alapok fogjaiként, a közös teherből többet kell viselnünk a bankoknak és a nemzetközi cégeknek. Úgy döntöttünk, hogy segély helyett munkára építjük az életünket, a családok nyomasztó terheit visszanyessük, nemzeti gazdaságpolitikát indítunk, újraiparosítjuk az országot, és a magyar földet végleg magyar kézben tartjuk.
Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy a magyarok összes forradalmát külföldről verték le, és mindig voltak olyanok, akik itthonról segítették a külső ellenséget. A kormányfő úgy fogalmazott, a volt kommunisták mindig készek voltak, és most is készek arra, hogy átadják az országot a spekulánsoknak és a gyarmatosítóknak.
A pufajkát öltönyre, a tavarist tavaresre cserélték.
A miniszterelnök arra figyelmeztetett, megint szervezkednek, hamisítanak, hogy ismét együtt tegyék tönkre Magyarországot. Ezért, amint fogalmazott, mindenkire szükség lesz az eddigi eredmények megvédéséhez.
Ha meg akarjuk védeni az alkotmányunkat, a munkahelyeinket, a nyugdíjunkat, a fizetésünket és a rezsicsökkentést, vagyis ha meg akarjátok védeni a mindennapi életetek szabadságát, személyesen kell részt vennetek a küzdelemben. Mindenkinek a maga helyén és a maga területén el kell végezni a szükséges munkát.
Orbán Viktor azt mondta, most befejezhetjük azt, amit 56-ban elkezdtünk.
Most az a legfontosabb, hogy neki kezdjünk, hogy elinduljunk. Hogy tudjátok, hogy 56-ban is tudtuk, nincs középút. Vagy felszabadítjuk magunkat, vagy nem leszünk szabadok.
Beszédét a szokásos fordulattal zárta.
Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország!
Szívszorongató és lélekelmelő volt, ahogy sok százezren együtt emlékeztünk 1956 hőseire, és kinyilvánítottuk, hogy 2014 tavaszán végre beteljesítjük az 56-os fiatalok álmait. Ezt írta délelőtt a tegnapi békemenetről Csizmadia László, az egyik főszervező. A résztvevők Budáról, a BEM térről vonultak a Hősök terére, a tömeg több mint egy kilométer hosszan zsúfolásig megtöltötte az utat. Sokan érkeztek a határon túlról is.
Már a Margit hídon járt a menet eleje, amikor a BEM térről sokan még el sem indultak. Több mint egy kilométer hosszan meneteltek az ünneplők, zsúfolásig megtöltötték a hidat és a körutat. Sokan zászlóval vagy a településük táblájával érkeztek, nem csak magyar, hanem több külföldi zászlót is lehetett látni, még olyan távoli országét is, mint Ausztrália.
1956-ban elmentek, és most ők küldték ezt a zászlót, hogy ezt a békemenetet, hát ők is itt vannak most.
A Kárpát-medence határon túli magyarsága is képviseltette magát a békemeneten.
Aki ezt egyszer megtapasztalta, az nem tudja ezt többet kihagyni, mert fantasztikus érzéssel tölt el, amikor ott vagy, és úgy elhatalmasodik rajtad az összefog, a valahova tartozás érzése.
Hömpölygött a tömeg a Szent István körúton, így nézett ki a békemenet a nyugati téri felüljáróról. A békemenet egyik szervezője szerint a szeretet és az összefogás erejével, valamint méltósággal válaszolnak a demokráciát ért támadásokra.
Október 23, amire emlékeznünk kell, és van, amire emlékeztetnünk kell.
A szervező hozzátette, a szolidaritás rendezvényén történt szobordöntést a magyar nép soha nem fogja elfelejteni.
Beírták magukat a negatív történelembe, de így van az, amikor agonizálnak ezek a pártok, akkor más nem tudnak csak csapkodni.
Sok családot is látni lehetett a tömegben.
Azért jött, mert elhoztuk, de szeretnék, hogyha 20 év múlva már ő hozná el minket a saját jó szántából, és ő biztatna minket, hogy jöjjünk el.
A menet a terrorház előtt is elhaladt, itt több ezren mécses gyújtottak, így emlékeztek az 56-os forradalom hősi halottjaira.
Ott voltam elejétől végig, a barátaim ott haltak meg mellettem. Csak annak köszönhetem, hogy a fa mögé ugrottam. Az ávósok, kedvesek, mikor már megadták magukat, akkor a tömegre lőttek az asszonyokra, a gyerekekre.
Madártávlatból így nézett ki a Hősök tere, amikor megérkezett a békemenet. Ameddig a szem ellát, zsúfolásig tele az Andrássy út. Ez már a harmadik békemenet volt. A szervezők korábban azt mondták, azért van rá szükség, mert úgy érzik, veszélyben vannak az általuk fontosnak tartott értékek. Többek között a nemzeti szuverenitás, az összetartás, a humanizmus és a szeretet. Míg a korábbi békemeneteket a szervezők szerint az Európai Unió és a nemzetközi szervezetek támadásai hívták életre, addig most áttevődött a hangsúly a belső támadásokra.
Selmeci Gabriella, a Fidesz szóvivője, az új köztemető 301-es parcellájában azt mondta, fontos, hogy a magyarok ne csak emlékezzenek, hanem át is éljék az 1956-ban történteket, és a következő generáció is megismerje a forradalom eseményeit. Ugyanitt Schiffer András, az LMP társelnöke arról beszélt, 1956 követeléseinek teljesítésével a mai napig adósok vagyunk. Harrag Péter, a KDNP frakció vezetője Kecskeméten azt mondta, amikor 1956-ra emlékezünk, egy tiszta forradalom előtt hajtunk fejet. Vona Gábor pártelnök arról beszélt, hogy a Jobbik azt szeretné, ha Magyarország a magyaroké lenne, szemben a két nagy párttal, amely csak a hatalmat akarja. A sajtóban és az interneten üzengetnek egymásnak a baloldali pártok politikusai a tegnapi közös tüntetés óta. Mesterházi Attilát hosszú ideig nem hagyta szóhoz jutni az összefogást, összefogást kiabáló tömeg. Az MSZP elnöke szerint az akció szervezetnek tűnt, és úgy látta, a demokratikus koalíció szimpatizánsai voltak a leghangosabbak. Gyurcsány Ferenc szerint erről szó sincs. Sajnálja, ami Mesterházi Attilával történt, de megérti azokat, akik szélesebb összefogást szeretnének.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Demokraták! Látva önöket, azt kell, hogy mondjam.
Hosszú ideig nem tudta elkezdeni a beszédét Mesterházi Attila. A tömeg hosszasan azt skandálta, összefogást. Néhány perccel korábban Gyurcsány Ferenc beszélt arról, hogy közös lista és közös miniszterelnök jelölt kell a baloldalon.
Ha nincs más megoldás, hogy beszéljünk világosan, akkor új vezetőt kell felkérni közös miniszterelnök jelöltnek. Mert közös vezető kell az ellenzéknek.
Azt mondta, a tárgyalásokat nem befejezni kell, hanem kinyitni. Gyurcsány Ferenc élesen bírálta Bajnai Gordon és Mesterházi Attila választási megállapodását is.
Az a megállapodás, amit mi kollégáink megkötöttek, az nem demokratikus, az nem időtálló, mert nem találkozik a demokratikus választók sokasságának akaratával.
A kisebb baloldali pártok közül Bokros Lajos, Kunce Gábor és Fodor Gábor is szélesebb ellenzéki összefogást csürgetett Mesterházi Attila beszéde előtt.
Pont emiatt gondolom azt, hogy bizony a felcsúti Maradona menni fog. Pont amiatt gondolom ezt, amit önök mondanak. Pont azért gondolom, hogy optimistábbnak kell lennie ennek a tömegnek.
A tüntetők többször is füttyel, bekiabálással, az összefogás skandálásával szakították félbe az MSZP elnökét. Megszervezetnek tartja a skandálást Mesterházi Attila. A 168 óra internetes kiadásának adott interjúban azt mondta, a színpadról szervezetnek tűnt az akció. Arra a kérdésre, gondolkodnak-e válaszlépésen, azt mondta, neki nem a demokratikus ellenzéki pártok az ellenfelei. Úgy fogalmazott, idézem, ha a beszédemre sem kíváncsiak, miért akarnak együttműködni velünk? A tárgyalásokat lezártnak tartom. Mesterházi Attila az interjúban arról is beszélt, a DK-s zászlókat lengető emberek voltak a leghangosabbak.
Aki a politikába megy, az készüljön fel arra, hogy nem csak megsimogatja egy tömeg.
Gyurcsány Ferenc pártjának elnökségi tagja Kerékbárci Szabolcs reggel a Kossuth Rádióban azt mondta, nem a demokratikus koalíció szervezte a skandálást Mesterházi Attila beszéde alatt.
Összefogás skandáltak, azok is a mellettem álló MSZP zászló alatt kint lévő emberek, meg az összes többi párt zászlója és táblák alatt demonstráló emberek. Ez volt a lényege, ez az üzenet. Erre kell reagálnia a politikai osztálynak, nem egymásra.
Juhász Péter, az Együtt PM Szövetség társelnöke közösségi oldalán azt írta, volt olyan megállapodás közöttünk, hogy, ahogy írta, nem egymást fogják fikázni a pártok, nem a megállapodásokat minősítik. Sajnálom, ami tegnap veled történt, nehéz, méltatlan helyzetbe kerültél. Ezt írt a Mesterházi Attilának címezve Gyurcsány Ferenc a közösségi oldalán. Hozzáteszi, eszünk ágában sem volt, ezért nem is szerveztünk semmilyen demonstrációt ellened. Szerinte a kórus nem ellene, hanem a helyzet ellen szólt. Gyurcsány Ferenc bejegyzésében úgy fogalmaz, nincs ok egymásnak esni, mert a résztvevők nem kívántak mást, csak összefogást. Gyurcsány Ferenc azt is írja, ha véletlenül Gordon lett volna az utolsó felszólaló, valószínűleg ugyanerre a sorsra jut.
Szégyennek tartja a KDNP, hogy a Magyar Szolidaritás Mozgalom a világtörténelmet formáló lengyel szolidaritás nevével él vissza, és arculatát használja megbotránkoztató akcióihoz. A kisebbi kormánypárt közleményben reagált arra, hogy a Szolidaritás Mozgalom tegnap a forradalom és szabadságharc évfordulóján saját szobordöntő akciójára emlékezett. A Bajnai Gordon féle együtt 2014-hez tartozó mozgalom szimpatizánsai egy táblát is lelepleztek, amelyen felirat emlékeztetett arra, hogy itt állították fel, majd döntötték le Orbán Viktor miniszterelnök Hungarocellből készített szobrát. Dobman belerúgott a szoborról letört fejbe, a torzót pedig a terrorházához vitték, ahol megcsonkították. A KDNP otrombának tartja, hogy október 23-án a Szolidaritás az évszázados magyar-lengyel testvérkapcsolatokat rombolta, és az általános közfelháborodás ellenére megkísérelte megvédeni csúfos szobordöntő akcióját, olvasható a közleményben. Kárpátalja, Erdély, Felvidék, Délvidék magyarok lakta településein is megemlékeztek az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 57. évfordulójáról. A szónokok a magyarok szabadság szeretetére, a szabadságharc örökérvényű és mindig aktuális üzenetére hívták fel a figyelmet. Emlékeztettek, hogy a forradalom alatt a külhoni magyarság szolidáris volt az anyaországgal. A magyar szabadság ügye mindennél szorosabb kötelék a nemzethez tartozók között, és az új évezred szabad Magyarországa számít a világ magyarságára, mondta Áder János az 1956-os forradalom évfordulóján a kanadai Torontóban.
Az ezredik, aki Kanadában megkapta a magyar állampolgárságot, a karon ülő Mosónella Angelina. Összesen 71-en tették le Torontóban az állampolgársági esküt az október 23-i ünnepi megemlékezés felvezetéseként, amelynek díszvendége a köztársasági elnök volt. Az államfő üzenete szerint a magyar szabadság ugye mindennél szorosabb kötelék a magyar nemzethez tartozók között.
Én azt gondolom, hogy minden egyes alkalommal, ahol határon túlélő magyar közösségek, akik 1956 óta folyamatosan ápolják az 56-os forradalom emlékét, ha csak lehetőség és mód kínálkozik erre, a magyar államnak, a mindenkori magyar állam képviselőinek az a felelőssége és kötelessége, hogy lehetőséget biztosítsanak a közös ünneplésre.
Az Ontario-tó partján létrehozott Budapest Parkban Áder János megkoszorúzta az 56-osok emlékművét. Az államfő találkozott a torontói magyarok vezetőivel, és megtekintette azt az irodát is, amelyben a jövő év elejétől a 4 esztendő után újból megnyitott főkonzulátus fogadja majd az ügyfeleket. Áder János az első köztársasági elnök, aki 1956 évfordulóján felkeresi az észak-amerikai magyar közösségeket. Innen Torontóból Bostonba, Los Angelesbe, San Franciscóba és Vancouverbe utazik tovább. A Híradót Pogár Demeter tudósította.
Az elnyomás rendszere nagyon hasonlóan működött Kazasztánban és Magyarországon is. Ebből a sötétségből született meg a szabadság elemi erejű forradalma 1956. október 23-án. Jelentette ki Kövér László a kazasztáni Asztanában az ottani Magyar Nagykövetség által szervezett ünnepi fogadáson. Az országgyűlés elnöke hangsúlyozta, 1956 hőseinek áldozata elvezetett a kommunista terror bukásához, a kettéosztott világ megszűnéséhez és sokfelé felkeltette a demokrácia iránti vágyat. Sport, majd időjárás jelentés következik. Híradóval legközelebb 16:30-kor jelentkezünk. További szép napot kívánok, viszontlátásra!
Mint a virág a tarka réten, annyi vicc lesz minden héten.
Eszemen tárparádi a Design Centerben.
És két kontinens találkozik.
Hídvégi Üstös Pál.
Ígértél valamit nekem.
Müller Péter.
Anyu, gyere, itt az a pasi, aki itt szokott meghalni.
Vojtági és Bodrogi Gyula Szinetár Dórával és Kökén Attillával kiegészülve.
Nem hiszed el?
Fábri, ma 20 óra 20-kor a Híradó után.
Folytathatatlan.
Legenda.
A Csók királynak 15 perc volt a rekordja.
Miközben ment a téma, te így félszemmel 10 perc.
Igen, nem?
A következő legendák.
A Hungária!
Épp akartam szólni, hogy kijött az eper allergiád, de akkor az egy rúzs.
Legenda. Pénteken este az M1-en.
Jó napot kívánok! Ronaldo nagy formában, a Real Madrid nyerte a naprangadóját a labdarúgó bajnokok ligája tegnapi játéknapján. Nézzük az eredményeket. Az A csoportban Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk 4-0, Manchester United, Real Sociedad 1-0. A B csoportban Real Madrid, Juventus 2-1, Ronaldo 3 meccs után már 7 gólos a BL-ben, és 57 találatával Ruud van Nistelrooyt megelőzve felzárkózott a BL örök góllövő listáján, a harmadik helyen áll Raúl és Lionel Messi mögött. Galatasaray, Kopenhaga 3-1. A C csoportban Anderlecht, Paris Saint-Germain 0-5, Zlatan Ibrahimovic 4 gólt szerzett, és Benfica Olympiakos 1-1. A D csoportban a Bayern München gálázott, a cseh Plzen ellen, és a CSKA Moszkva kikapott hazai pályán 2-1-re a Manchester City-től. Jelzés értékű, hogy a magyar nemzeti ünnepen október 23-án a Real Juventus mérkőzéssel kezdődött meg az a különleges rendezvény sorozat, amelyel Puskás Ferenc emlékének adóznak Madridban. A helyszínről Mohai Bence jelentkezik.
Ma nem sokkal adásunk után leplezik le Puskás Ferenc szobrát a Real Madrid edzőközpontjában. Az ünnepségen beszédet mond Florentino Perez, a Real Madrid elnöke, és Simicsko István sportért felelős államtitkár is. Este három Real Madrid legenda, Francisco Gento, Santa Maria és Amancio is részt vesz a Puskás Fórumon. Holnap pedig megnyílik hivatalosan is a Puskás kiállítás a Bernabeu stadionban. Egyébként nem csak a kezdődátum, az október 23-a szimbolikus értékű. A Puskás hetek november 25-éig, a 6-3, a londoni 6-3 70. évfordulójáig tart.
A férfi kosárlabda Európa Kupa második fordulójában az Alba Fehérvár a PAOK Szalonikit fogadta Veszprémben. Kiválóan kezdett jó nevű ellenfelével szemben a fehérmezes Alba. Az első negyedet remek védekezésének és szép befejezéseknek köszönhetően 3 pontos vezetéssel 16-13-mal zárta a magyar csapat. A második negyedben elsősorban Moore tripláival és büntetőivel 32-27-re növelte előnyét az Alba, majd Kemp és Kupstok kosaraival már 40-31-re vezetett a félidő lefolyása előtt fél perccel. A csapatok végül 42-35-tel fordultak. A szünet jó jött a görögöknek, feljavult kinti dobásaikkal 52-52-nél utolérték az Albát, majd többször is vezettek egy-egy ponttal, fordulópontot hozott, és jó jött 60-60-nál egy tripla, amelyel ismét vezetett az Alba, és 67-64-es előnnyel várta a zárónegyedet, amelyben fordulatok után 12 másodperccel a vége előtt egy ponttal ment a PAOK, az Alba pedig kihagyta utolsó lehetőségét. A végeredmény Alba Fehérvár PAOK Szaloniki 88-89, majdnem sikerült a bravúr. A decemberi világbajnokságra készül és szélesíti taktikai repertoárját szombathelyen a magyar női kézilabda válogatott. Pénteken Norvégia liga válogatottja lesz a csapat ellenfele a Provident kupán.
Hajdú János ezúttal játékvezetőként is felügyelte a keret tagjainak egymás elleni edzőmérkőzését.
Elsősorban ezen a tornán a saját játékunkra figyelünk. Furcsa hangzik, hogy azt mondom, de az ellenfél stílusa most annyira nem érdekel. Próbáljuk a saját játékunkat rájuk erőszakolni, a saját stílusunkat vagy a formációnkat gyakorolni.
Teszi a válogatott mindezt úgy, ahogy Karl-Erik Böhm betegsége diagnosztizálása előtt kitalálta. A csapat hátul továbbra is a hatos falra épít, de gyakorolja a nyitott védekezést is.
Én úgy gondolom, hogy a Jani mind szakmailag, mind emberileg a legközelebb általán ez a norvég mentalitáshoz. Nem egy túl izgulós, túl görcsös edzőnek tartom, úgyhogy talán jó, hogy benne van ez a kis lazaság. Próbálja rajtunk nem a nyomást, hanem egy jó hangulatú, jó közösséget alkossunk, és abból csak jó sülhet ki, hiszen jó játékosaink vannak.
Így gondolja a fiatalabb korosztályt képviselő Kovacsics Anikó is.
Szerintem most tényleg nagyon nehéz bekerülni a csapatba, mert olyan játékosok vannak, akitől csak tanulni lehet, és remélem, hogy jól fog sikerülni a hétvége.
Hogy így lesz-e, az péntektől a drukkerek már nem csak az Arena Szavária üvegajtóin keresztül, de a nézőtérről is megtekinthetik.
8 után 5 percét az M1-en többek közt a Ferencváros labdarúgat csapatával foglalkozunk, és beszámolunk a Puskás hetek mai eseményeiről. Viszontlátásra!
napot kívánok! A következő napokban nem várható lényeges változás, erős lehűlés vagy nagy csapadék térségünkben, folytatódik az enyhe időjárás. Ugyan egy szakadozott felhőzetű hidegfront elérte a Kárpát-medencét, ez azonban érdemi változást nem hoz. Az előrejelzési térképünkön azt is láthatjuk, hogy ez a front fokozatosan elhagyja majd területünket, mögötte ismét délnyugatira fordul az áramlás, és ezzel az áramlással továbbra is enyhe levegő érkezik fölénk. Az előttünk álló délután általában sok lesz majd a napsütés a déli és a keleti tájakon, nyugaton és északon azonban több lesz a felhő, itt kisebb eső, zápor is előfordulhat, de nagy mennyiségű csapadék ott sem várható. A hőmérséklet általában 18 és 24 fok közé emelkedik. Az éjszakai órákban nyugaton és északon is fokozatosan felszakadozik, tovább szakadozik majd a felhőzet, többfelé képződik majd köd. Számottevő csapadék már nem várható, inkább csak északkeleten lehet kisebb zápor. A hőmérséklet reggelre általában 8 és 13 fok közé csökken. Holnap napközben a ködfoltok megszűnését követően többé-kevésbé napos idő várható, inkább csak fátyolfelhők lesznek az égen, a hőmérséklet jóval az átlagos fölött alakul majd. Lehetnek azonban olyan helyek, ahol kicsit tartósabban megmarad majd a köd, itt esetleg a hőmérséklet elmaradhat a feltüntetett értékektől. Az Alföldön és az északi középhegység térségében is jellemzően napos idő várható a ködfoltok megszűnését követően, a hőmérséklet pedig általában 19 és 23 fok között alakul. Ami pedig a folytatást illeti, ez az enyhe idő egészen a jövő hét elejéig kitart, még hétfőn és kedden is az átlagos fölött alakul a hőmérséklet, aztán majd kedden érkezik egy hidegfront, ennek az átvonulása és az, hogy milyen mértékű leülést hoz, az még meglehetősen bizonytalan, illetve az is, hogy mennyi csapadékkal jár majd. Addig azonban marad a változón felhős, többé-kevésbé napos idő. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!